Csendes együnkkel hajtsuk meg a fejünket is. Hálás szívvel köszönjük neked, Urunk, hogy olyan dolgokat és dolgot készítesz fel számunkra, amelyek mindenestől egészében, testestől, lelkestől, életünkben, halálunkban vigasztalást jelentenek nekünk. Olyan vigasztalást, amit soha senki át nem adhat, csak te egyedül. Olyan reménységet, amely él. Olyan hitet, amely hatalmas dolgokat mozgat meg. Olyan áldást, amely megelégít. Olyan kincseket, amelyeket nem vehetnek el tőlünk. Szeretnénk most arra kérni, hogy szentelj meg bennünket. És a te ígéd igazságával ragyog bele a mi életünkbe. Köszönjük, hogy nem hagyod szó nélkül az életünket. És köszönjük, hogy szól hangodból a jóság. Kérünk lelkeddel, segíts megfeszíteni a belső lelki húrainkat, hogy átvehessük, megérthessük, és megrezdüljünk, megrendüljünk mindarra, amit mondasz. Lelkedet várjuk, Urunk, személyesen. Kérjük, hogy légy közöttünk. Édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében, aki megváltott, hallgass meg minket. Amen. Most csak azt a két verset idézem fel, ami ennek a csodálatos Zsoltárnak a záró két verse, és erről szeretnék estéről estére szólni, ahogyan láthatjátok a program füzeten is, azt, hogy ki a mi Urunk, és mit készített el nekünk, mert ez csodálatos, és csodálatosan összecseng. Tehát olvasom a Zsoltárok könyvének a 94. fejezetéből a 14., 15., 16. verset, ezt a három verset, a záró versei ennek a Zsoltárnak így szól. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiáll hozzám, meghallgatom, bel leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. És most ezen az estén tulajdonképpen ezt szeretném kiemelni, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. A szó szoros értelmében felemelő az, amiről egész héten, ezeken az estéken hallani fogunk. Felemelő is majd tapasztalni, és reménységem szerint tapasztalni, nem csak érteni fogjuk, hogy ez valóság, lelkileg emel bennünket olyan magaslatokra, olyan szintekre, ami Urunk, amit egyedül ő mutathat, ő tárhat fel előttünk. És csodálatos lesz ennek a felemelő üzenetnek, ami az egész hét témája, olyan délőtt és délőtt összefor majd a tartalmát megérteni, mert felemelő dolog hallani és megérteni, mi a szabadság. Felemelő dolog a szabadságot megtapasztalni. Felemelő dolog a szabadságban élni. Csodálatos ajándék, gyönyörködtető, nagyszerű dolog, ha megértjük igazán, mit jelent ez, de még inkább nagyobb, még inkább csodálatosabb az, ha megtapasztaljuk a szabadulást, a szabadítást most is, itt is, újra, és folyamatosan, mert erről beszél majd ez a Zsoltár is, meg ez az egész hét is, hiszen ha átéltük egyszer a szabadítást, akkor ez a szabadítás nem úgy egyszer és mindenkorra érvényes, hogy ne lennének ennek a folyamatos életünkre nézve csodálatos hatásai és felszabadító ajándékai. De még annál is nagyobb és még inkább csodálatosabb dolog, ha nem csak a szabadságot tudjuk, mit jelent, nem csak a szabadításról tudunk, vagy ezt átéljük, hanem ha a szabadítóban gyönyörködni tudunk. Ez a legcsodálatosabb dolog. Amikor a szabadítóban gyönyörködik az életünk. A szabadságot kergeti a világ. A szabadságot elnyerheti az Isten kegyelméből a hívő ember. És mégis mélyen, igazán, ennek a mélyén nem a szabadság és nem a szabadítás van, hanem maga az Úr, aki a szabadító. Aki a vele való közösségre teremtett és erre hívott el, és ebben akar bennünket most is megerősíteni. Egész életünkre, ahogyan erre a hétre nézve is, egy csodálatos lehetőség ez. Csodálatos lehetőség, amit ennek a Zsoltárnak a záró mondata felidéz, és azért csodálatos ez, mert ez nem egy emberi lehetőség. Nem egy emberi vágy, vagy egy emberi eszközök által elérhető valóság, hanem olyan valami, amit maga az élő Isten, a hatalmas, a mindenható, a felséges Isten, a szabadító Isten ígér. Figyeljétek meg most, és járját a szíveteket, vagy az enyémet is átjárta, és minél többet foglalkoztam ezzel a Zsoltárral, annál mélyebben átéltem ezt, hogy mit jelent ez a mondat, amit itt olvasunk a végén, gyönyörködhet szabadításomban. Gyönyörködhet szabadításomban. És én megvallom nektek, nem tudok szabadulni ettől a szótól, hogy gyönyörködés a Bibliában. Mert olyan drága számomra ez a kifejezés, és annyira más ez, mint amennyire eltorzult a világ, és eltorzult az életem sokszor attól, hogy érteném, tudnám, mi az igazi gyönyörködés. Olyan talmi, olyan értéktelen, olyan torz módon gyönyörködöm, vagy gyönyörködhettem már dolgokban, de az a tiszta, az a teljes, az a valódi gyönyörködés, ami csak a hívő emberé, akit a szabadító Istennel való közösség áthat, ez tényleg egy hatalmas kincs, a gyönyörködés ajándéka. Ahogyan gyönyörködhet a hívő ember az Isten beszédében, a személyes szavában, többen tudjátok, többször vallomást tettem róla, hogy ez egy kedves íge, a szívembe vésett íge a 119. Zsoltárból, ez gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Gyönyörködöm a beszédedben. De ennél még több, amikor gyönyörködöm ő benne. Gyönyörködöm magában az Úrban. Itt azt mondja, gyönyörködhetem a szabadításában, de ez azt jelenti, hogy összeköt önmagával, mert gyönyörködöm ő benne, aki maga a szabadító, és aki szabadítást ad. Isten lehetővé tette, hogy gyönyörködjünk a szabadításában. És én úgy vágyom arra ezen a héten, és imádkozom azért, hogy gyönyörködjünk az ő szabadításában. Gyönyörködjünk egymás életében. Gyönyörködjünk a saját életünkben. Megtapasztaljuk, hogy ő szabaddá tud tenni, hogy most is szabadít. És a szabadítása folyamatosan valóság. Mert vannak helyzetek, vannak állapotok, amikből újra és újra ki kell, meg kell, fel kell szabadulnunk. És ő hatalmas arra, ezt ígéri, ezt mondja, ő ígéri, ennek a Zsoltárnak a záró mondataiban az Úr szólal meg, gyönyörködhet szabadításomban. Gyönyörködhetsz az ő szabadításában. De mikor és hogy? És kik azok, akik gyönyörködhetnek benne? Kik azok, akik számára ez lehetővé válik? Lehetővé vált. Így olvasjuk a bevezető sorokban, és talán a szívünkben cseng, most a mondatok ismétlése is, aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Aki ott van Isten rejtekében, oltalmában, aki az ő mindenható dicsősége árnyékában van, ott pihen, az mondhatja. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Ki az, aki gyönyörködhet a szabadításában? Az, aki átélte már, hogy messze távolról a tékozó élet, az atyai háztól való távolság valóságából hazavonta, szerette őt az ő mennyei Ura Jézusban, a szabadítóban. Amikor az otthona már az élő Isten, oltalma vára, védelme, aki a mindenható Istennel van közösségben, aki számára valóban valóság ez, mert ő mondhatja: Istenem, akiben bízom, ő az én Istenem. És emlékeztek, hogyan mutatkozott be az Úr az ő népének? Amikor először kőbe vésette, szívbe vésette, mit mondott először? Én vagyok az Úr, a te Istened. Ki? Aki? Folytassátok. Ki hoztalak téged Egyiptom földjéről a szolvaság házából? Én vagyok a te Istened, aki kihoztalak. Kihoztalak a szolgaság házából. A szolgaság házából, Egyiptomból, a bűn Egyiptomából, a bűn szolgaságából, rabszolgaságából. Kihoztalak, kiszabadítottalak, hatalmas kézzel. Én vagyok a te Istened. És annak lehet Istene az Úr, aki kihozott ebből a szolgaságból. Szabaddá tett, megszabadított, kiszabadított, kihozott. Jézus Krisztusban nem csak az Ó, hanem az Új Szövetség, és együtt a kettő szabadítása teljesedett ki, teljesedett be. Mert ő úgy született, azért kapta ezt a nevet, amit vasárnap este itt görögül, héberül, meg magyarul értelmeztünk. Ő a szabadító. Nevez nevét Jézusnak, mondja az angyal, mert ő szabadítja meg az ő népét, az ő bűneiből. Jézusban eljött a szabadítás, eljött a szabadulás, eljött a szabadító minden nép számára, a mi számunkra is. És Jézusban, aki átélte a szabadítást, az ennek a szabadítónak az oltalmába, a mennyei atya hajlékába, a mindenható, a felséges Úr rejtekébe oda került. Ő mondhatja: Istenem, Istenem, akiben bízom. A felséges rejteke, a mindenható árnyéka, személyes életünk oltalma, vára minden helyzetben. És mi gyönyörködhetünk ő benne, és az ő szabadításában folyamatosan. És ezen a mai estén gyönyörködjünk abban, amit így mond: ő az oltalmazó, aki megoltalmaz bennünket. Ő az oltalmazó, mert az ő folyamatos szabadításának csodálatos alapja az ő egyszeri szabadítása és az életünk egészére nézve szóló szabadítása minden helyzetben, minden körülmény között. Ő az, aki oltalmaz, ő az, aki szabadít. Ezt mondja ma nekünk a gyönyörűséges szabadító, az ő gyönyörűséges szabadításáról. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Az a hívő ember, aki ismeri az Úr nevét. Az a hívő ember, aki bízik benne. És az a hívő ember, aki ragaszkodik hozzá. És aki így él vele közösségben, abban a bizalomban és bizonyosságban lehet, hogy az Úr az ő oltalma minden helyzetben. Ismerni az ő nevét. Ismered-e az Úrat, az Úr nevét? Ismered-e az Urat igazán? Ki ő számodra? Ezért is csodálatos ez a Zsoltár, és ezek az esték is, meg minden alkalmunk, amikor vele, az ő nevével, és a nevén keresztül az ő lényével, az ő személyével ismerkedünk meg még mélyebben. Az igaz Isten ismeret azon múlik, hogy ismerjük-e őt annak, aki valójában. Ismerjük-e annak, akinek kijelenti magát az övéi számára? Ismerjük-e őt annak, aki ő valójában, a nagy szabadítónak, a nagy oltalmazónak? Ismered-e így a te uradat. Mert ő nem csak azt ígérte meg, hogy megszabadít, hanem azt is megígérte számunkra, hogy oltalmaz mindenféle helyzetben. Vagyis az egyszeri szabadítása után folyamatos szabadítást biztosít a számunkra. Ebben a csodálatos Zsoltárban, ha elemezzük, 10 féle támadásról beszél a Zsoltárió. Fogok majd erre utalni még ezeken az estéken. És csodálatos látni azt, ahogyan ebben kirajzik azt, hogy mennyire az akkori kornak, az akkori állapotoknak tükrében elmond szinte mindenféle támadási felületet, ami elképzelhető volt egy emberrel szemben, egy hívő emberrel szemben, és mindre nézve azt mondja, ezekben megtart, oltalmaz, és ezekből kiment az Úr. Egy példatár ez, egy csodálatos példatár. Mindenféle dolog kapcsán, ami elérhette őket, és elérhet bennünket is. Hiszen mindenféle vészhelyzet lehet, veszélyhelyzet lehet a hívő ember életében. De mindegyikből Isten oltalma azt jelenti számunkra, hogy ezekben megtart, és megőriz bennünket. Calvin írja ezt erről a Zsoltárról, hogy ebben a Zsoltárban azt tanuljuk meg, hogy Isten felügyeli a nép biztonságát, és soha nem hagyja el őket a veszély órájában. Csodálatosan mondja tovább, arra kapnak buzdítást, hogy az ő védelmében bízva biztonsággal haladjanak keresztül minden veszélyen. Az itt belénk vésett igazságnak hatalmas a haszna. Mert sokan beszélnek sokat Isten gondviseléséről, s vallják, hogy ő speciálisan gondoskodik a gyermekeiről, kevesen vannak azonban, akik ténylegesen őre akarják bízni a biztonságukat. Ez az 500 évvel ezelőtti magyarázat, majd fél évezredes magyarázat, az akkori korra vonatkozó magyarázat, időszerű most is. Talán vannak többen, akik Isten gondviseléséről beszélnek, de kevesen vannak, akik hittel, bizalommal, egész bizalmukat ebbe a gondviselésbe, a gondviselőbe vetik. Akik elhiszik, hogy Isten oltalmában velem nem történhet semmi, ami Isten akaratán kívül lenne. És itt van a következő, ez vezet tovább bennünket, hiszen ismerni az ő nevét, ismerni őt, hogy ki is ez, ahogyan elénk kerül, majd látjuk a neveiben mennyi gazdagságot jelent. A második nagyon fontos dolog, hogy bízzunk benne. Azt mondja, ő az én Istenem, akiben bízom. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. A bizalom és a gondviselés összefüggnek egymással. Minél nagyobb a bizalom, annál nagyobb a gondviselés csodája. És ahogyan növekszenek a csodák, úgy növekszik a bizalom is. Aki ismeri az Urat, az ő nevét, az nem csak biztos ismerettel rendelkezik, hanem szívbéli bizalommal belé helyezi. Az életét elrejti benne. Az életét, és hisz abban, hogy ez a hatalmas, felséges, mindenható Isten őrzi őt. A hit egy bizonyos ismeret, megismerés, bizonyos megismerés és szívbéli bizalom is. Bizalom, vagyis elhiszi a hívő ember, hogy amit Isten mond, az úgy van. Hiszi, hogy amit mond, úgy van. És amit Isten mond, amit Isten ígér, azt tökéletesen teljesíti is. Ez a bizalom, ez a teljes bizalom. Bízom abban, akiben hiszek. Bízom benne, akiről tudom, hogy ki ő. És rábízom az életemet egészen. Mindenestől. Testestől, lelkestől. Egész valómban. Vagyis Az igazi bizalom Istenben azt jelenti, hogy nem kell más biztonság. Csak egy, amit az örökkévaló Isten ígér. Mert amit ő ígér, az tökéletes és teljes. Gondoljatok bele, hogy milyen nagy nyomorúság egymás között is a bizalmatlanság. De milyen nagy nyomorúság a hívő ember életében a bizalmatlanság Isten iránt. És hányszor adtuk ennek példáját már? Hányszor nem bíztunk benne? Nem bíztunk az ígéretében? Nem bíztunk abban, hogy de ez akkor is úgy van, ha most nem látom, ha minden az ellenkezőjét mutatja. Isten nem változik, és nem változtatja meg az ígéreteit. Amikor bizalmatlanok vagyunk, bizony a bizalmatlanságunk a hitetlenségünknek a jele. És a hitetlenségünkben és a bizalmatlanságunkban elbizonytalanodunk. Nem látjuk annak, és nem valljuk annak az Urunkat, aki ő valójában. Mert ha őt mindenhatónak valljuk, és felséges Úrnak látjuk, és szabadítónak, és gondviselőnek, kibomlik majd, akkor elképzelhetetlen, hogy ne bízzuk rá magunkat egészen. Elképzelhetetlen, hogy akkor félelmek között, aggódások között vergődjünk. Elképzelhetetlen, hogy azt véljük, azt gondoljuk, hogy nekünk kell magunkat megőrizni. Aki ismeri őt, az tudja, senki sem fogható hozzá. És semmi sem fogható ahhoz, amit ő kínál. Nála oltalmat talál az ember, és aki bízik benne, az azzal a bizalommal bízta rá az életét, bármiért, bármiért, semmi el nem szakíthat az ő szeretetétől engem. Hányféle próba áll mögöttünk, hányféle próba van előttünk, miben erősödtünk, miben gyengültünk el, mögöttünk lévő idő globálisan és lokálisan, közösségileg és személyesen mennyi próbatételt jelentett csak most az elmúlt időben? Bízunk-e abban, aki olyanokat mond, hogy szinte beleszédülünk? Olyanokat olvastunk, olvastatok, ami az ember belegondol, ragály és dögvész, ezen elhullana 10 000 mellettem, és én mégsem. Ez lehetséges? Igazságtalanság? Vagy igazság? Valódi gondviselés, vagy csak költői túlzás? Mennyi kérdés? Mennyi minden feszít talán? Aki ismeri az én nevemet, aki bízik bennem, és akiről így mondja, mégis röviden erről hadd szóljak, aki ragaszkodik hozzá, mert így vezeti be ezeket a sorokat maga az Úr, amikor megszólal, mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, és oltalmazom. Mivel ragaszkodik hozzám. Mi ez a ragaszkodás? A szövetséges ragaszkodása. Az a ragaszkodás, amit a két ember szövetségében, férj és feleség szövetségében Isten eredetileg úgy tervezett el, hogy teljes igen és teljes nem. Teljes bizalom egymás iránt, teljes egymás iránti elköteleződés, mert ugye emlékeztek rá, ezt mondja az ige, elhagyja apját és anyját a férfi, és ragaszkodik feleségéhez. Ragaszkodik hozzá. Egyé lesz vele. Elválaszthatatlanul, összekötve. És nem akar elválni, elszakadni tőle, nem akarja megváltoztatni a szövetséget. És ugyanígy van egy szülő, gyermek, vagy más kapcsolatok világában is a szövetségesek között. És Isten azt mondja, mivel ragaszkodik hozzám, mivel így vállalta el ő is az ő oldaláról a vele való közösséget, megmentem őt, és oltalmazom. Ez egy teljes elköteleződés, elkötelezettség, kizárólagosság. Nem kell más, senki más és semmi más, csak ő. Teljes ráhagyatkozás, teljes engedelmesség, hűség, ez méltó Isten megváltottaihoz. A csábítás nagy mindenféle irányból, de igazán a kérdés, elég-e neked ő? Elég-e neked ő? Ragaszkodsz-e hozzá mindenek fölött, mindenek között? Mit szoktál tenni, amikor valami próba elé kerülsz? Fölméred a helyzetet? Mérlegelsz? Körülmények pontos számbavétele után megpróbálsz dönteni? Mi az első, amit teszel? Nézd, ha az első számodra, mert ő kimondta, hogy én vagyok az első, akkor lehetetlen, és ne haragudjatok, ha többször elmondom, hogy úgy kelsz föl reggel, hogy nem vele kezded, akkor lehetetlen. Mert akkor nem ő az első. Akkor első a kávé, első a társad, első a gyereked, első a hírek, első a rádió, a tévé, az internet, az újsága, bármi, ha nem ő az első. És azt gondoljátok, most valami kegyes, törvényes gondolatokat mondok, egyáltalán nem. A Biblia összefüggéseiből mondom el nektek. Mert az ima életet tükrözi ki az első. Hogy ragaszkodsz-e hozzá. Hogy ő az első, akit először keresel. És amikor jön a probléma, először imádkozol. Aztán másodszor imádkozol. Aztán harmadszor imádkozol, és aztán neki fogsz. Mert addigra kapsz bölcsességet, kapsz erőt, kapsz áldást, kapsz reményt, és mindent. De vajon így van-e? Ragaszkodsz-e hozzá? Hogy éled az életedet? Olvasod-e az igéjét? Hallod-e a szavát? Az ő szava az első, vagy a társadé? Kinek a szavára figyelsz? Ki az első? Mérlegeld ezt, és gondold végig, kihez ragaszkodsz igazán. Ebben a ragaszkodásban viszont, ha megjelenik az életedben, a szívedben, mert gyönyörködsz benne, akkor valóság lesz, hogy ő is gyönyörködik benned, valóság lesz, hogy oltalmaz, mert ismered a nevét, mert rábízod magad, és ő megment, és megvéd téged. Kívánom, hogy magasztaljuk őt így, mint oltalmazó, gyönyörűséges szabadítót, aki valóban a benne bízókat, a nevét ismerőket, a hozzáragaszkodókat minden helyzetben oltalmazza.